Honnan veszem azt, hogy hogy kellene gyereket nevelni most a 21. században ilyen körülmények között?
Nincs olyan know-how.
Hát mi, úgy ülsz be az autóba, hogy fogalmat sincs, hogy hogy kell vezetni, nem mondjad már.
Jogosítványt kapsz, gyerek nevelésre meg nem kapsz jogosítványt, bár lehet, hogy nem lenne hülye ötlet.
Somodi Imre vagyok. Ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. A Különvélemény podcastot azért indítottam, hogy bemutassam, miként lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Beszélgető partnerem az eszmecserében Horváth Gergely, a gondolatkertészet.hu alapítója.
Imre megtisztelő meghívásának eleget téve, teológusokat nem helyettesítve, de törekvés szerint őszintén vagyok jelen. Hogyan éljük meg mindazt, ami most a világban történik velünk és körülöttünk? Ebben az évadban erről beszélgetünk.
A gyerekvállalással, a gyereknek a szerepével szeretnénk ma foglalkozni, és nekem az jutott eszembe, hogy ugye azzal foglalkozunk, hogy gyereket vállalunk, és szerintem sokkal kevesebbet foglalkozunk azzal, hogy hogyan neveljük fel. És itt az a párhuzam van bennem, hogy a megtérés a keresztényeknél egy ilyen menő dolog, hogy elmondja, mikor tértem meg hogyan, meg nem tudom én, és sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy de valójában milyen a keresztény élet, és hogy leszünk felnőttek keresztényként. Tehát itt van nekem egy párhuzam, és nem tudom, hogy te ezt hogy éled meg, hogy amikor a gyerek kapcsolatban gondolkodtatok a feleségeddel, hogy mennyire fontos volt az, hogy legyen gyerek, és mennyire gondolkoztatok azon, hogy hát de az mit jelent utána, hogy lesz abból egy jó felnőtt?
Nagyon így lehet élni. Nem úgy van, hogy egyszerűen azt mondod, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy a jövőre vonatkozóan nem tudunk döntéseket hozni, csak van egy hitünk abban, hogy merre szeretnénk menni, és valahogy reagálunk arra, ami majd valójában lesz.
Hát egyik oldalról igaz, másik oldalról meg hát az ember úgy vállal valamit szerintem, hogy annak a következményeit is vállalja. Hát nem mondhatjuk főleg keresztényként az, hogy ilyen babonásan majd lesz valami, érted? És most egy olyan világban élünk, ahol egyáltalán nem biztos, hogy a holnap az olyan lesz, mint a tegnap, mint ahogy ez apáink, nagyapáinknak volt.
Jó, most csak egy gyors rövid kérdés. Te most a mai fejeddel, hogyha most kezdenéd a családalapítást, föltennéd magadnak azt a kérdést érvényen, hogy hívőként, hogy akarsz, hogy akartok egy gyereket, vagy nem?
Hát én azt gondolom, hogy egyértelműen szeretnénk, és ezt most egy olyan világban mondom, ahol rengetegen másképp gondolkodnak, és ugye, ha jól tudom, van 50% az embereknek egy globális felmérésben azt mondta, hogy ő inkább nem, mert hogy olyan a világ. Tehát én keresztényként hiszem azt, hogy jó nekem és Isten akarata, hogy gyerekünk legyen, de a mai fejemmel nagyon-nagyon körbe gondolnám azt, hogy mit jelent ez a gyermekre nézve és a családra nézve, hogyan nevelem a gyerekemet, mitől kéne óvnom, miben kell nekem szerepet vállalnom, kikkel tudok együttműködni abban, hogy ebbe a mai világban ezek a gyerekek jó felnőttek, és nyilván azt reméljük, hogy jó keresztényekké váljanak.
Figyelj, mi azt szeretnénk itt Magyarországon, meg egyébként Európa több területén, hogyha minél több gyerek lenne. A Föld meg azt szeretné, ha minél kevesebb. Most ebből a feszültségből hogy jövünk ki, jó?
Én szerintem emberként ugye ne vágyunk olyanra, ami úgyse lesz. John Lukácsnak szerintem az egyik aranyigazsága az, hogy hát a magyaroknak a történelmi problémájuk, hogy soha az életben nem fogják tudni benépesíteni a Kárpát-medencét. Pesükre egy olyan helyre mentek, ahova több ember kéne, ugye, és ezért állandóan van a feszültség. A John Lukács azt mondja, hogy bele kell nyugodni, ugye, el lehet innen menni, ha nem akarunk elmenni, akkor tudomásuk kell venni, hogy erre képtelenek vagyunk. Ettől még legyen minél több magyar, nem arról beszélek, de olyat ne akarjunk csinálni, ami úgyse megy.
Figyelj, a utóbbi éveknek a szakemberek szerint az a nagy erénye, most a családtámogatásokról beszélek, hogy azt hiszem 1,24-ről fölmentünk 1,56-ra, ami a születési arányszámot, vagy reprodukciós...
Így van, tehát ez azt jelenti, hogy ennyire reprodukálja magát a magyar nép.
2-1-et kéne elérni ahhoz, hogy jók legyünk így nemzetileg. De valójában, ami szerintem ebből hozadék és pozitív, egyrészt a házassodásnak a nagyobb kedve, legalábbis ez elmúlt periódusig, és még inkább, hogy nagyobb eséllyel és kedvel vállalunk harmadik gyereket. Hogy könnyebben hozunk róla döntést.
Igen, csak szerintem a mai világban, a mai környezetben mi abszolút nem vagyunk arra felkészülve, hogy a gyerekeinket jól tudjuk felnevelni. nem mondok más, csak az oktatási rendszert például.
Jó, erre azt mondja David Attenborough, akinek van egy fantasztikus filmje, javaslom, nem tudom, hogy láttad-e, az a cím, hogy Life on Our Planet.
Igen.
És ez az ő személyes hitvallása, 93 éves korában készítette el, 5 éve, most 98, igen, nagyon jó, és ebben sorra veszi, hogy amikor ő 1937-ben elkezdte a pályát, akkor azt hiszem 2,3 milliárdnyi ember élt a Földön, és így végigveszi, hogy 2020-ig, amikor az készült, akkor már 7,8 milliárd ember élt a Földön, 66% érintetlen vadon volt, amikor kezdte 37-ben, és lett 35%, vagy tartott a fogyás, amikor ő 20-ban abba hagyta, és azt is mondja, hogy van megoldása, és hogy iszonyatosan jön a káosz, hanem most azonnal nem dolgozunk, mert a 6. kihalás folyamatában vagyunk. És erre azt mondja, hogy az egyik megoldás az, amit Japánnál vettek észre, hogy 1950-es években egy japán családban 3 gyerek született, nagy volt a gazdasági fejlődés, ennek következtében a 70-es évekre már csak 2 átlagosan. Máshol is igaz ez a tendencia, minél jobban élünk, annál kevesebb gyereket vállalunk. Ezért az a megoldás, hogy minél jobban kell élni a Föld minél több pontján, ennek van 3 kulcspontja, az egyik az, hogy a lányokat minél inkább iskolába kell hagyni, menni, hagyni, járni, többek között, de akkor majd a természetes élettartam növekedéssel, meg a természetes gyerekszám csökkenéssel elérjük azt a fordulópontot, amikor ez már kezelhető lesz.
És ezt hogy rakod össze, hogy a hál' Istennek növekszik a magyar reprodukciós ráta?
Hát csak azzal, hogy akkor te hány gyereket vállalsz, érted? Ebben mi a jó? Azt mondod, hogy te nagy családot szeretnél, vagy azt mondod, hogy ó, szegény föld, kire vagy tekintettel?
Amit én mondtam, az alapján mondjuk mi magyarok ne rettegjünk attól, hogy az egész földet be fogjuk lakni. Adja Isten, hogy minél több gyereke legyen a magyar családoknak. Hozzátéve a lényeget, amiről én ma szeretnék beszélni, hogy azt is tegyük hozzá, amikor ebbe dönteni akarunk. Ne csak az, hogy mennyi pénzt fogok a csokból fölvenni, és már azon se gondolkodom, hogy hogy fizetem vissza, hanem azon gondolkodok, hogy mit jelent a 21. században ilyen brutális online elbutító környezetbe gyereket nevelni, és hogy tudom én a gyerekemnek azt a családfői és anyai szerepet átadni, amiből ő majd egy olyan felnőtt lesz, amire örömmel gondolunk és örömmel támogatjuk, és én szerintem ezt kell összeraknunk a világban, meg én egyetértek azzal, amit te mondasz.
Hát akkor tegyük azt is hozzá, hogy talán mi vagyunk az első generáció, amikor a szülők kevesebbet tudnak bizonyos kérdésekben az életterületén, mint maguk a gyerekek, akik a digitális világon nőnek föl. Nem a bölcsességről beszélek, vagy a idővel megszerezhető tapasztalatról és tudásról, hanem készségekről és képességekről. Alapvetően, de ez mégiscsak elég ahhoz, hogy egy látványosabb érvényesülés tudjon megszületni, és egy felpörgött életút nagyon gyorsan, most már 10 éves karrierek vannak. Látjuk, hogy influencereknek hívjuk azokat a fiatalokat, akik a képernyők előtt hát, vagy nagyon tehetségesek. Azaria például most 2-3 éves, ezért 3 stadionkoncertet csinálni úgy, hogy már a második karrierednek, vagy a csúcsán, mert az első ez a bizonyos ilyen videóinfluencerkedés volt, tehát szerintem azért ahhoz kell tehetség.
Hogy kérdezem meg tőled, tényleg, ha valaki nem a szívem csücske, az a Korda György. Szerinted az Azaria 85 éves korában még megtölti majd az arénát? Te el tudod képzelni ezekről tinikről, hogy még rátesznek 60 évet? Hogy 60 évet, 70 évet még fognak értéket teremteni? Te komolyan elhiszed? Az influencerkedéssel?
Mondanál egy olyan értéket, amit a Korda György teremtett, vagy közvetített
kell? Nem, csak azt mondom, hogy akkor mondom a Rolling Stones-t, hogy a francban van, hogy a kábítószer, a pia, meg a nők, meg minden mellett 70-valahány éves korukban, nem tudom hány évesek jöttet, még értékes zenét csinálnak. Most tényleg azt állítjuk, hogy ezek az emberek ezt fogják csinálni? Most nem az áriáról beszélek, hanem arról a gondolkodásról, tehát itt ülünk mi, főleg én nem mai gyerekkel, tehát most tényleg azt állítjuk, hogy valójában a világ megtapasztalásának nincs jelentősége, hogy 10 évesek meg tudják mondani a tutit. Ugye azt mondják, hogy ennek a generációnak ugye jellemzője az, hogy az egész életét párhuzamosan éli a való világban, meg a online világban. És amit nagyon elgondolkodtató, hogy ezek tényleg tinédzserek, az azt jelenti, hogy a agya még nem fejlődött ki. Tehát, hogy az ő agya az online világ mentén fejlődik ki, amire most te ilyen fél szavakkal jól értettem, azt mondtad, hogy valami értéket teremt. Nekem az jutott eszembe, hogy erre készültem, hogy az okostelefon az azért egy baromi jó név, mert a telefon az valóban okos, olyan értelemben, hogy minden benne van, ami lehetővé teszi, hogy te buta maradjál, érted? Hogyha én az életemet abban a világban élem, akkor én elfogadom, hogy online világban versenyképes, izgalmas emberek, gyerekek lesznek, na de hát az életet egyelőre mégiscsak azt mondjuk, hogy az offline világban éljük. Ez egy bazi nagy különbség.
Hát én egyetértek ezzel, a pszichológusok fölhívják erre a figyelmet, most legutóbb Tari Anna Mária írt el egy egész könyvet, Hol a boldogság mostanában címmel, az részleteiben különösképpen rávilágít erre a szempontrendszerre, amit nagyon okkal fölvetsz, csak azon gondolkodom, tudod, hogy az élet az kockázatvállalás, és amikor azt mondod, hogy felelősséget kell vállalni, akkor azzal a kockázatot is vállaljuk.
De figyelj, de én azt mondom neked, hogy valahol az be kell lássuk, hogy a jelenlegi fiatalok, azok egy iszonyatos csapdába vannak, és az jutott eszembe, hogy olvastam dolgokat, hogy induljunk ki abból, tehát abban mindenki egyetért, hogy az online az függőséget okoz, sőt, ez már le van dokumentálva a kongresszusban, nem tudom hol, hogy ezek a cégek, ezek a platformok azon dolgoznak, az az innovációnak a központi küldetése, hogy hogy tudom függővé tenni azokat az embereket, akik a platformomra rámennek, hogy nehogy elmenjen máshova, hogy én tartsam kézben, ez már nem kérdés. Hogyha most a online platformok helyett a cigaretta lenne most a novum, mint nagyon lassan ugye elterjedt össze-vissza a világba, és képzeljük azt, hogy az egész világon 10 év alatt, 15 év alatt mindenkit orba szájba kommunikálva rávesznek arra, hogy dohányozzál. És annyira ellen ájulva az egész 7 milliárd emberiség, hogy tulajdonképpen örülnénk annak, hogy a gyerek is füstöl, mert hát miért nem? Mint hogy most az energiaitalt odaadjuk a gyereknek, miért nem?
Cigarettával ez történt az első 2-3 évtizedben, amikor bejöttek a hollywoodi filmeken keresztül.
Csak jó, én csak azt mondom neked, hogy képzeld el, most itt állnánk egy olyan világban, ahol azt mondjuk, hogy 5 évtől fölfele gyakorlatilag mindenki füstöl, egyre inkább dőlnek be a kórházakba a tüdőrákos emberek, és mi harcolunk azért, hogy minél több gyerek legyen, aki minél több cigarettázik, és minél több tüdőrákos lesz. És azt mondom, hogy ez valami dráma, tehát ilyen nem lehet, és mégis nézd meg, hogy mit teszünk, ugye? Tehát a cigarettára baromi lassan, mert nyilván az anyagi világ az meghatározó, és a lobbizás az pénz, de azon már filózunk, hogy abba kéne hagyni a dohányzást, meg baromira be van szűkítve a mozgástere, de azon elmélkedünk, hogy az iskolába okos telefont használhatják a gyerekek, vagy nem. Miközben tudjuk, hogy negatív a hatása. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy én, mint szülő, szembe találom magam azzal, hogy a gyerekeimet eltorzítja az az online világ, amit én megengedtem neki, mert a múltból szerzett tapasztalatom mentén, hát nem baj, okos ő, tudja majd, hogy ez hogy kell kezelni, stb. Eszem ágában nem volt így gondolkodni a cigarettával, alkoholra, kábítószerre, szexel, stb. Valahol az be kell, hogy lássuk, hogy ez egy iszonyatos probléma, hogy a gyerekeink egy olyan rendszer kezébe vannak, odaadjuk át, most így fogalmazok direkt, amiről viszont mi felnőttek, akik inkább az offline világban nevelkedtünk, meg ott is élünk, tulajdonképpen marha keveset tudunk. Minőségileg megváltozott a gyerekvállalás, gyereknevelés kérdése ahhoz képest, ami az elmúlt évszázadokban volt.
Igen, de hát ez az életünk, nem?
Tegyük tönkre az életünket?
Nem, egyáltalán ne tegyük tönkre. Csak azt akarom mondani, hogy tele van veszéllyel meg, megoldandó helyzettel. És az online az ilyen. Folyamatos közelharcok a gyerekekkel, hogy most éppen akkor egy újabb platformot engedünk, vagy ne. TikTok, mi az? TikTok jöhet, vagy nem jöhet. Konfliktus, persze.
Ha most a cigaretta párhuzamot vesszük, és kiderülne, hogy minden második ember tüdőrákos, és ennek következtében olyan elképesztő probléma az, hogy kiesnek a munkából, és hogy egészségügyileg el kell látni, hogy ebben tönkre megy a társadalom.
De szóval igen, tönkre megy, de kire haragszol? Hát
akkor valószínűleg ezt elkezdenénk megakadályozni, érted?
Igen, de hol? Ott tudod, ahol a leginkább ki tudsz fejteni hatást, nem? Otthon. Ez az első kör. De hát vagy sikerül, vagy nem.
Így van. És akkor eljutok ehhez a kérdésre, hogy azt mondom, hogy honnan veszem az, hogy kellene gyereket nevelni most a 21. században ilyen körülmények között.
Nincs olyan know-how.
Tehát akkor fogalmat sincs, hogy kell gyerekedet nevelni?
De van egy elképzelésed arról, hogy olyan szeretnéd nevelni, és küzdesz azzal,
hogy ezt hogyan... Fel vagy te arra, hogy ezt hogy kell csinálni?
Hát,
úgy üsz be az autóba, hogy fogalmat sincs, hogy kell vezetni, nem mondjad már.
Jogosítványt kapsz, gyereknevelésre meg nem kapsz jogosítvány, bár lehet, hogy nem lenne hülye ötlet.
A Bibliában nem tudom, hol nem találta meg, de valahol van egy olyan mondás, hogy neveld a gyerekedet a korának megfelelő módon. És én úgy gondolom, hogy ez legalább annyira fontos része a Bibliának a gyereknevelése kapcsolatban, mint az, hogy sokasodjatok, szaporodjatok. Hogyha ezt mondta Isten nekünk, hogy korának megfelelő módon neveljük, akkor nem ártana, ha én Somodi Imre például tudtam volna, sajnos most már ezt kell, hogy mondjam, hogy hogy kell a gyerekemet korának megfelelően nevelni. És ebben lehet, hogy nekem egy akadály az online világ.
Kinek a korának?
Az ő korának.
Az ő korának. Jó. De ki az, aki nem készített föl téged ebből?
Hát valakire én erre azt látom. Mondom, nem, én senkire nem haragszom, én azt mondom, hogy nyilván a társadalom az torz úgy, ahogy van, ennek következtében ezzel nem foglalkozik, mert ma is minimálisat foglalkozik ezzel, ugye csak úgy rágódnak, hogy most betétjük a iskolába a telefont, vagy nem. A közösségemre már lehetnék valamennyire, hogy miért nem foglalkozunk ezzel a rendkívül fontos dologra, és nyilván magamra, a család főként, erre még nagyobb teher hárul, és még nagyobb dilemma, hogy ezt miért nem ismertem fel, de most én arról szeretnék beszélni a hallgatóknak, főleg, hát ha van olyan, aki gyereket vállal, kisebb gyereke van, stb., hogy emberek, nem mindegy, hogy egy vadembert nevelsz fel, érted, aki majd megy a maga útján, ahogy az online világba fölépíti a platform az ő énjét, mert ezt csinálja, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem. Sokkal fontosabb, hogy az offline világban a gyerekem az valahogy felnőtté váljon, mert az online világban ő nem tud olyan felnőtté válni, amiben az offline világban meg tudja állni a helyét.
Egyet értek, csak azt látom, hogy sokan keresnek erre megoldást, különféle szerveződésekben is. Maga az oktatás is keresi a helyét ebben az ostoba szituációban, amikor tulajdonképpen másfél évente trendváltozás van, és egyre brutálisabb hatása exponenciális módon nyel el bennünket az online tér. De
hagyj kérdezzek valamit, tőled várjam. Az jutott eszembe, hogy valójában ugye mi hogy nőttünk fel? Tehát ugye a gyereknek a szülőtől függetlenül a játékokban el kell kezdenie felnőtté válni. És engem ez azért tetszik baromira, mert ahogy ezt olvastam, azonnal eszembe jutott az én életem, amikor én 10 éves voltam, és most téged kérdezlek, tudsz te mondani, vissza tudsz emlékezni az életedbe azokra a dolgokra, amikor apa, anya nem tudta, hogy mit csinálunk, de baromi fontos volt, amit csináltunk. Néha meg is ütöttük magunkat, nagyon gázos helyzetekbe kerültünk, közösségbe, verekedésbe, csalódásba, nem tudom, hogy ezek mennyire meghatározták az életünket később, ezek a minták. Te visszaemlékszel erre? Voltak ilyenek?
Csak ilyenek voltak. Nem. Nem voltam annyira rossz gyerek, de azért volt ilyen. Persze, amikor kimentél a szülői látótér széléről, kiléptél, szó szerint megátvitt értelemben is. De azok húsvér tapasztalatok voltak az offline világban, amit most már ez is olyan fura, hogy offline-ozunk.
Ne, mondj egy példát.
Hát nagyon egyszerű példát tudok mondani, amikor az van, hogy a lakótelepről ne menj el, és akkor két lakóteleppel arrébb verekszel. Akkor ezért szerintem...
Látod, így van. Nem akarok 100 ilyen példát mondani, de képzeld el, mi falon laktunk gyerekkoromban, és úgy beleborzongtam most, amikor ezt végig gondoltam, hogy kitaláltuk, hogy ilyen iszonyú nagy szénakazlak voltak nyáron. Arról le lehetne ugrani ejtőernyővel, és otthonról elcsortunk paplan húzatot, és abból csináltunk ejtőernyőt, és akkor lentre tettünk szénát, ugye, hogy mégse a földre essünk. Akkor áttanyáztunk, hogy majdnem összetöltem minden csontomat. Kiderült, hogy sokkal nagyobbat esel onnan ventről, és kevés volt a széna. A másik, hogy eszembe jutott, hogy apám még 17 éves koromban elengedtek autóstoppal egyedül Lengyelországba, érted? Akkor még überelhetem ezt, mert 13 éves koromban küldtek el egyedül Ausztriába egy ismerős családhoz vonattal. Tehát, hogy ma úgy belegondolok, egy 13 éves gyereket fölteszek a keletibe a Wienerwalzerre, és akkor azt mondom, aki 5 szót beszél németül, hogy nem baj, fiam, majd ha egy baromi nagy állomást találsz, akkor ott szállj le. És akkor már én leszálltam Győrbe, mert azt hittem, hogy ez a baromi nagy állomás, és akkor mondta, hogy ez még nem Bécs, gyorsan visszaugrottam. Tehát hol vannak ezek a határkeresések, alkuk egymás között? Ezek az élmények, azt is kell, hogy mondjam, ezek a megtapasztalások, az, hogy felelős vagy a csapatban, ugye, mint a Pál utcai fiúknál. Ez kell ahhoz, hogy az offline, a felnőtt világba eligazodjunk. Na most ehelyett az én gyerekeim is sajnos órákat töltenek a online világba, abban a világban, ami ráadásul állandóan rá visszaküldi az, hogy ő a online platform milyenni akarja őt formálni. Tehát ez egy iszonyatosan veszélyes dolog.
Jó, de akkor gondolom te is oda jutsz, hogy különösképpen hangsúlyos, hogy tudj egy alternatívát ajánlani nekik arra, hogy együtt legyetek, és ők az offline világban legyenek. Csak ezt akartam mondani, hogy ez is már offline világ, a normál világ, ez a világ, nem? De egyébként csak mondom, hogy ő azt fogja erre mondani lehet, hogy apa, ha fölteszel a Bécs felé tartó vonatra, akkor megnézem a Google Maps-en, hogy melyik van, az, ami úgy néz ki, és akkor engem ez az online világ ebben az értelemben segített.
És ezért, hogy mondjam, egy baromi egyszerű agya alakul ki annak a tinédzsernek. Tehát addig, amíg már elnézés, de nem gondolkozol, nem működteted az agyadat úgy, ahogy kell, ahogy ezer évek alatt ez kialakult, akkor az agyad a tinédzser korban másképp, tehát ezt úgy mondják, hogy másképp van drótozva a gyereke ezután, hogy állandóan online van.
Tudod, mit érzek most egy kicsit benned? Miközben mindent egyetértek veled teljesen, csak valahogy úgy érzem, hogy mintha tehetetlen lennél ez ügyben, hogy merre megy a világ. És csak annyit szeretnék mondani, hogy tehetetlenek vagyunk.
Amennyire... Én azt mondom, hogy álljon meg a menet, nem lehetünk tehetetlenek.
De várj, hadd fejezem be. Tehetetlenek vagyunk abban az értelemben, hogy a korszellemmel mi van. Abban nem vagyunk tehetetlenek, hogy mi, amit megtehetünk, azt megtesszük-e. És ez sem kevés. Ezt egyszerre kéne szerintem úgy megtennünk, hogy hittel abban, hogy ezt a világot, aki teremtette, az egy pillanatra nem veszi le a szemét az egyéni sorsokról, dacára annak, ami történik, meg a világ sorsáról sem, aminek egy kimenetelét pontosan tudjuk, hiszen meg van írva. Másfelől a mi emberi lehetőségeink rendkívül limitáltak, még abban az értelemben is, hogy a saját családtagjainkkal a legszűkebb szeretti körben sem tudjuk azt úgy alakítani mindig, ahogy szeretnénk. De ezek folyamatos kudarcok, amikkel szerintem együtt...
Én azt fontosnak tartom, hogy az ember felismerjen hibákat. Még fontosabbnak tartom, hogy próbáljon azzal valamit kezdeni, mert szerintem valahogy a mai világban főként, de lehet, hogy régen
csak is így volt. Kinek a tehát személyes hibákról beszélsz, vagy a világhibájáról beszélsz, vagy folyamatokról beszélsz?
Hát nekem, én úgy gondolom, hogy nagyon marginális hatásom van a világra, ugye, tehát nyilván, ahogy te is mondtad, az a kérdés, hogy mi mit tudunk tenni, és azért beszélünk erről, mert azt reméljük, hogy vannak hallgatók, akik még többet tudnak tenni, mert például sokkal nagyobb hatásuk van arra a generációra, amiről beszélünk.
De most azt szeretnéd, ha valaki minket hallgat, akkor észbe kapjon, és úgy cselekedjen, csak hogy kérdezem.
Hát nyilván, hogy gondolja végig, hogy mibe vesz részt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy szabad szülőfüggetlen játék, tehát hogy megtapasztaljuk gyerekkorunkba azt, hogy is kell élni a világban, most gyerekként, kihangsúlyozom, ez szerintem egyik oldalról, és ezt a saját életemre a gyerekeimmel kapcsolatban látom, hogy ez egy borzasztó nagy hiba volt, hogy ezt jelentős mértékben ellehetetlenítettük azon keresztül, hogy a gyerekeinket egyrészt állandóan fuvaroztuk, nem mindegyiket és mindig, de nagyon sokat. Tehát tulajdonképpen a gyerekeink, hogy szokták is mondani, olyan kis felnőttként hozzánk lettek ragasztva, érted? Megyünk a boltba, megyünk be étterembe, megyünk a barátokhoz, stb. Stb. És azt hiszük, hogy marha nagy jó fejség, hogy tulajdonképpen bevonjuk őket az életünkbe. Lehet, hogy emögött az volt, hogy mi a szüleinkkel aránylag keveset tudtunk így együtt lenni. És ebbe a erőfeszítésbe, erre azt mondják, hogy a 90-es évek óta dobzódik a világban, hogy a gyerekeinket magunk mellé vettük így, és mi ennek a következménye? Hogy lehet, hogy Isten akarata, lehet, hogy csak Zuckerbergé, de ami történik, hogy a gyerek, akitől elvettem az offline világnak a szabadságát, hogy megkeresse a gyerek életébe ezt az élvezetes, de ugyanakkor nehéz időszakot megélje, átment egy olyan online világba, ahol semmit nem tudok róla. Érted? Ez történt. Amerikában tök jellemző, ugye, hogy azt mondod, hogy hát a gyereket nem engedem ki az utcára, a gyereket nem engedem el a parkba, a gyerek nem lehet otthon egyedül, és megengedem, hogy azt csináljon az online világban, amit akar, és nézhesse a pornót, az erőszakot, a anyagiasságot, az influencereknek, hogyan tudsz Rolls-Royce venni című kis előadását. És ráadásul nincs is ráhatásom, én nem tudom, hogy a gyerekeim, nem tudom, hogy te tudod, de én nem tudom sajnos, hogy a három gyerekem mennyi csúnyaságot nézett meg az online világban. Nem tudom. Tehát én szerintem ez az a csapda, amire én felhívnám most az emberek figyelmét, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a gyereknek nincsen gyerekkora, hanem arról van szó, hogy a offline világtól való féltésünk Ben, ő átcsúszott az online világba, amihez aztán végképp semmi fogalmunk nincs, hogy mi van. És abban a világban a gyerekünk torz irányba formálódik, mert az agya most formálódik.
De te most azt mondod, hogy a gyerekkorát te vetted el, a ifjúkorát meg a Zuckerberg?
Nem, én azt mondom, hogy te a gyerekedet tényleg bizonyos értelemben megpróbálod kézben tartani, az idejét tulajdonképpen kézben tartod. Másik oldalról a lelkét meg nem látod, mert ebbe az online világba csúszott át, miközben mi marhára védjük a gyerekünket az offline világ szörnyűségeitől, ezért autóval viszük.
De nem az a kérdés, hogy autóval viszed, de igazából jó, akkor nem megy tömegközlekedéssel, és más tanul meg, de igazából azt hiszem az a kérdés, hogy akkor ebből hogyan megy tovább. És azt sem teljesen értem, hogy ennyire ostorozod magad emiatt, megmondom őszintén, mert szerintem te időt töltöttél, vagy időt töltöttetek a gyerekekkel, miközben furikáztátok A-ból B-be, és veletek volt. Ez szerintem egy jó dolog. Én ezt annak látom, hogy amennyire lehet, ti egy áttetsző, önazonos életet éltetek. Amit a gyerekek láttak, az összes viharral meg napfényen együtt. Felteszem.
Most akkor felvetem neked ezt a kérdést, hogy el tudjuk-e azt fogadni, hogyha azt mondjuk, hogy az, hogy ő neki egy online identitása van, tehát, hogy ő be van jelentkezve, mert ugye ez a gázban, onnantól kezdve őt pörgeti a rendszer. A másik pedig, hogy ő gyakorlatilag ebbe a paralel világban van, tehát, hogy abba tölti az életének meghatározó részét, ilyen 4 óra körül van, amit tínédzserek ott töltenek, már ne arra, hogy hol tölt még 4 órát, gondoljuk végig. És azt mondom, hogy ezt állítsuk párhuzamba azzal, hogy a 10-11-12 éves gyerekünket folyamatosan kínálgatjuk cigarettával, kábítószerrel, sőt, még esetleg a kuplerába is elvisszük. Tehát nonsense! Nonsense! Ezt én végiggondolva, én ettől rosszul vagyok. És akkor mondhatod, hogy miért vagyok ideges. Azért vagyok ideges, mert szerintem ezt rosszul értelmeztem, sokkal több szabadságot adtam ebbe a gyerekeimnek, sokkal kevesebbet beszéltem velük ennek a veszélyről, sokkal kisebb jelentősége van ennek az ügynek a közösségünkben, sokkal kisebb támogatás, tanácsadás, nem tudom én mit, óvást tudok ebbe kapni. A kérdés az, hogy ezt így kipipáljuk, ugye, hogy hát ilyen az élet, vagy pedig azt mondjuk, hogy akár józan felnőtt emberként, és akkor hozzáadom, hogy keresztjén emberként, hogy úgy neveld a gyereked, ahogy a korának megfelelő, akkor azt mondjuk, hogy álljon meg a menet. Ebbe radikálisan változtatni kell.
Amikor megengedted, amit megengedtél, amennyire megengedted, akkor legjobb tudásod szerint hoztál döntést?
Nem. Ezek szerint nem. Rendelkezésemre állt egy csomó információ, amit nem vettem figyelembe, és én most azt mondom
neked... Vagy nem tettél még ilyen súllyal magadban magad elé? Az megint másik kérdés.
Nem, én azt mondom neked, most konkrétan rólam van szó, hogy én most ezt úgy értelmezem, hogy az én édesapám az egy kifejezetten liberális nevelő apa volt, aki úgy tekintette gyerekeire, hogy elmondta a véleményét, de a te döntésed. És én szerintem abba a való világban, az igaz világban, a fizikai, testi világban ez egy helyes viselkedés. De én ezt átvittem arra az időre, amikor én azt gondoltam, hogy az én agyamból, aki utálom az egész online világnak a 80%-át, és nem is értem, azt gondoltam, hogy egy gyerekem is körülbelül így áll hozzá, és én most ébredek az elmúlt hónapokban, 1-2 évben, hogy nem, ők sokkal, de sokkal mélyebben ebbe benne vannak, és sokkal, de sokkal drámaibb következménye lehetnek ennek, mint ahogy én ezt valahogy is gondoltam. Érted? Én ezt nem gondoltam 10 évvel ezelőtt. És én most olvastam, nem tudom, van egy Jonathan Haidt nevezetű amerikai rendkívül okos ember, én csak a Jordan Petersonnal beszélgetését hallgattam, de ő írja valahol, hogy álljon meg a menet, alapvetően meg kell változtatni az online világhoz a gyerekeiknek a hozzáférését. És ebben most Amerikában egy iszonyú nagy balhé van, mert ez körülbelül olyan, mint amikor valaki azt mondta, hogy rákot okoz a dohányzás, és be kell tiltani, ugye? És akkor az egész világ fölháborodott, az is, aki dohányzik, az is, akinek a éttermébe dohányoznak, meg azok is, akik gyártják. És ez a fiszkó azt mondta, ha azt akarom, hogy a gyerekemnek egy emberi identitása legyen, ami az övé, akkor először is nem szabadna neki 16 év alatt ebbe a platformrendszerbe becsekkolnia, mert hogy akkor már nem lesz saját identitása, hanem a platform alakítja az identitását. Szerintem baromi fontos. Azt mondja, hogy 14 év alatt okostelefont nem szabadna a gyereknek adni, mert ha adsz, akkor nem tud az agya egészségesen gondolkodás irányába, emberi gondolkodás irányába növekedni, és a gyereknek akkor növekszik az agya, akkor formálódik. Harmadik dolog, szerintem baromi fontos, hogy azt mondjuk, nem azért kell kitiltani a okostelefont az iskolából elsősorban, mert hogy a figyelmedet szétszabdalja, ez is egy nagy probléma, de egy sokkal nagyobb probléma, amit én látok a gyerekeimnél, hogy nincsen közösségépülés az iskolában, nincsen fizikai kapcsolat, ugye, mert ott ül egymás mellett, és szarozik már elnézést a telefonját. Ezek trivialitások, amivel kéne valamit csinálni, és nyilván oda kell figyelni, hogy gyerekként tudjon lehetőséget kapni, hogy éljen. És most mondhatod, vagy én is mondhatom, hogy hát mit fog szólni az én gyerekem, hogyha ő neki 14 éves koráig nem lesz, ez, amikor Amerikában 5 éves gyerekek 20%-ának saját telefonja van, 12 éves gyerekek 100%-ának saját telefonja van. Ő páriának fogja érezni magát, feltétlenül, de valahol a keresztény is páriának érezheti magát sok helyen a világban. Tehát, hogyha a hitethez ragaszkodsz, az igazsághoz ragaszkodsz, az emberi jósághoz ragaszkodsz, akkor egy csomó dologban, egy csomó helyen így élheted meg az életedet.
Ti erről beszéltek otthon?
Mi erről?
Amit most elmondtál.
Hát beszélgettünk, de bennem ez most állt össze, és megmondom őszintén, nekem ebben nem az a, remélem, hogy nem igaz, tehát nem gondolom, hogy most elment a hajó a gyerekeimnél, de így belegondolva, a gyerekeim tényleg így mennek a kezükbe a telefonnal, és jelentős mértékben én is így vagyok. Nekem is rossz, mert rossz példát mutatok, de én bennem ez a függőség nincs meg, mert én nekem az agyam másképp alakult ki. Ő neki viszont erre alakult ki az agya, és hogyha elveszett tőle, akkor ez ő neki függőség hiányt fog okozni, igaz? Tehát ilyen értelemben sokkal nehezebb lesz neki leszokni, és azt mondom, hogy ebbe a küzdelembe szeretnék segíteni nekik, de ami a legfontosabb, hogy a következő generációknak segítsünk, érted? És itt jön az, hogy nekem a gyerekeimmel is van egy ilyen küzdelmem, igen, de én úgy érzem, hogy a nagy kérdés az, hogy például a keresztény gyülekezetekben az ifiben mi, tehát ha ma egy ifi úgy működik, egy keresztény fiatalok közössége, hogy mindenki nyomogatja a telefonját, és azt mondják, hogy ez a menő, és mindent ott intézünk, akkor erre mondhatjuk azt, hogy valószínűleg nem a korának megfelelően neveljük a gyerekünket, és akkor ebből le kell vonni a következtetést, és akkor ezzel kell foglalkozni, nem pedig állati nagyvonalú missziókról, meg nem tudom mikről beszélni, amikor a sátán elviszi a gyerekeinket.
Fogsz beszélni velük erről? De így?
Holnap után megyek a lelkészhez, és fel fogom vetni, hogy ezzel valamit kell kezdeni, mert ez pokol, ez maga a pokol. Én megküzdöttem, mit tudom én, a piával, a cigarettával, a pornóval, nem tudom én mivel, és azt gondolom, hogy ez egy felnőtt embernek a küzdelme. Csak rájöttem, hogy ők nem felnőtt emberek, és nincsenek erre felvértezve. Ez a bűnünk. Most mondjad, hogy miért nem bűn, jó?
Engem azon gondolom, hogy kié, mert az biztos, hogy én nem segítem hozzá őket, ettől függetlenül nyilván hozzáférhetnek. Azt gondolom, hogy te is így vagy, meg nagyon sok szülő, hívő vagy hívetlen. A helyzet minden esetre az, amit mondasz, én azért vagyok most egy kicsit ilyen hallgatag, mert én azt hiszem, hogy ezen túlestem.
Te okos ember vagy, látod?
Ne, elég rettenetes volt. Főleg a mesterséges intelligencia útját gondoltam végig, meg az egész platformrendszert. Szerintem igazából én a szabadsággal vagyok egyébként így. Azt gondolom, hogy rossz fókusszal vívjuk a szabadságharcunkat, nagy elánnal, mert pontosan ezért kellene harcolnunk ebben az ügyben, amit most te mondtál, és nagy elveket mondunk és összeveszünk, miközben magunk adjuk oda az okos eszközökön keresztül. Elmondom, hogy én hova jutottam. Arra jutottam, hogy amit nyilván megtehetsz, beleértve a konfliktusokat az értelmes szintig, azt az ember megteszi. Tehát beszélget a gyerekekkel, elmagyarázza, megnézi a dokumentumfilmet a Netflixen, vagy nem, fölírja a homlokára, hogy ez most nem jó, meg miért nem jó, tehát nyilván ezt beszélgetjük. Ez az egyik. A másik, hogy imádkozunk értük, és azért, hogy ez a helyzet, amit mi nem látunk, mert ugye nagy testvér mindent lát. Mi nem látjuk, hogy ők a nagy testvérből mit látnak, meg hogy nagy testvér mit lát belőlünk, de nekünk nem nagy testvér a legjobb barátunk, hanem a mennyei atyánk, aki amúgy a nagy testvérnek is ura. Ezért a gyerekeinket szerintem hasznos rábízni. Olyan élethelyzetekben is, amikor együtt vagyunk. Egy élethelyzetben, amikor együtt vagyunk, és nincs rálátásunk. És amit még szerintem fontos tennünk, hogy bízunk bennük.
Két gondolat. Az egyik az, hogy olyanba bízzál, aki képes arra, hogy ura legyen annak a helyzetnek, amiben bízol benne. a példa, amit így útravalóan gondoltam, hogy valahol olvastam, hogy képzeljük el azt, hogy egy ilyen toddler, tehát egy ilyen még nem járó, mászó gyereknek odadunk egy iPadot, és bekapcsoljuk, hogy járkálnak rajta gyerekek. És gondolkodjunk el azon, hogy mekkora esélye van annak, hogy a gyerekünk az föláll és járni fog. Nem kizárt, de nagyon nagy esélye baromira élvezni fogja azt ülve, hogy járnak ott a képen. És ez van ma a fiatal generáció előtt, hogy marhára megértheti, elsajátíthatja, hogy mi van a képen, de ebből még nem fogja tudni, hogyha fizikailag ezeket az élményeket nem éri át.
Szerintem már régóta tart, hogy a nagy globális leszedálás korszakában élünk, és ez egyre intenzívebb lesz. Mentenünk kell, ami menthető, és mentenünk kell, aki menthető, de szembe kell azzal néznünk, hogy ez akkor, ez most ilyen. Ez van, ez jön, aztán majd meglátjuk, ha meglátjuk.
Hát akár meg is javíthatjuk ezt a kort.
Bármikor.
Kedves barátaink, Gergellyel együtt köszönjük a figyelmeteket. A legközelebbi találkozásunkig szeretettel ajánljuk a Különvélemény eddigi epizódját, beszélgettünk megtisztulásról, messiásvárásról, békeharcról, házasságról és válásról, valamint a szolgálatról. Az epizódokról bővebb leírást is találtuk a közösségi felületeinken. Facebookon és Instagramon is fent vagyunk. Köszönöm a segítséget Péceli Dórinak, Bojki Tamásnak, Puzs Gergőnek és Tábori Kálmánnak. Találkozzunk legközelebb is. Somodi Imre vagyok.